Bízz a női természetedben, légy büszke, viselj hét szépséget, legyen hétféle tudományod. Az első szépséged legyen a leánygyermeki bájosságod, a második szépséged a szemed ragyogása, a harmadik az arcod tündöklése, a negyedik a beszédet hatalma, az ötödik a termeted szépsége, a hatodik a szerelmed szépsége, a hetedik a boldogságod szépsége. És hát legyen hétféle tudományod, és de ezt most nem fogom elárulni, tessék szépen majd jól elolvasni. Boldizsár Ildikó könyvéből idéztem egy magyar népmesét egyébként, a Mesék a felnőtté válásról című könyvből, és itt van velem természetesen a stúdióban Boldizsár Ildikó, etnográfus, meseterapeuta és a Meseterápiás Egyesület elnöke. Szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy ezzel kezdtél. Ez egy 1941-ben Csíkszentdomokoson gyűjtött szöveg volt, amit felolvastál. Albert András mesemondó mesélte, és hát egy csodálatos női beavatás szöveget hallhattunk, amiről szerintem Albert András sem tudta, hogy ez egy pogány női beavató szöveg, de a Táltos Kanca és Liba Pásztorlány című mesében egyszerűen valami elképesztő gyönyörűen mesélte el ezt a mesébe ágyazott beavatás szöveget, amiből te most részletet olvastál.
És ha az ember meg tudná ezt a hét szépséget őrizni, akkor tulajdonképpen a boldogság útját is megtalálná, de az saját női létét egészen bizonyosan.
Igen, nekem vannak női csoportjaim, és ezeken a női csoportokon ezzel a kis részlettel dolgozunk, amit nem olvastál még fel, a hétféle tudomány.
Hát tehát lehet, hogy majd a végén azért megörvendeztetjük el a hallgatókat.
Jó, tehát ugye, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy mit őriztek meg a magyar népmesék erről, például a női szépségről. És akkor miért mondja azt a mesemondó, hogy legyen hét szépséged és hétféle tudományod, és akkor ez így együtt mit ad ki egy nő életében? Ez, hogyha ezen elkezdünk gondolkodni, akkor mindjárt látszódik, hogy ez egy ilyen élethosszígtartó fejlődés és egy élethosszígtartó folyamat. Egyébként Erdélyben még, hogyha ezzel a mesével dolgozom, akkor ott még élő tudás van a férfiakban is és a nőkben is arról, hogy mit jelentenek ezek a, hát ma már szimbólumoknak tekintjük őket, halott ezek valaha egy élő nyelv, élő kép rendszerét alkották, és mindenki értette a mögötte rejlő jelentést. Úgyhogy ma már ezt nem olyan egyszerű közvetítés nélkül megérteni, úgyhogy ezeken a női csoportokon is két nap kell ahhoz, hogy ez a kis rövid részlet, illetve amit még nem olvastál, ha nem majd fogsz, hogy ez a kis rövid részlet a maga teljességében ki tudjon bomlani.
Ez a Mesék a felnőtté válásról című könyvedből van, ami nyilván azt mutatja, hogy egyrészt azoknak szól, akik szeretnének felnőtté válni. Hát nem is tudom, hogy mikor kezdődik a felnőtté válás, de ez egy másik kérdés. És hát nyilván minden mesének megvan a maga helye az ember életében, és ezek a mesék pedig pont most időszerűek, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ezen a határmesdjén mozog, vagy legalábbis jó lenne megtanulnunk felnőtté válni, hiszen ez egy folyamat, gyerekkorunktól nézzük a mintákat, halljuk a meséket, ugye ez is egy nagy tárháza a mintáknak. És akkor nem beszélünk arról, hogy ugye a felnőtté válás az egy ilyen nagy kupasz, de abban benne vannak a férfiak, benne vannak a nők, benne vannak azok, akik különféle mentalitással, különféle karriert akarnak befutni, különféle értékrendűek. Hogy lehet összeválogatni egy olyan könyvet, amiben azért azokat az archetípusokat mutatott be, amik a legtöbb embernek tudnak segíteni?
Tulajdonképpen ezt egy hiány hívta életre ezt a könyvet, mert egyre több olyan fiatallal találkoztam egyrészt, akik elvesztek ebben a határátlépési kísérletben, és egyre több olyan szülővel, akik szintén elvesztek abban, hogy hogyan tudnának segíteni. És tudod, ez mindig úgy van, hogyha én csinálok egy ilyen könyvet, hogy mesék valamiről, akkor ezt soha nem azért találom ki, mert fölébredtem reggel, és eszembe jutott, hogy most a testvérekről állítok össze egy kötetet, vagy az életről, vagy a halálról, vagy a nőkről, vagy a férfiakról, vagy apákról, anyákról, hanem mindig beleütközöm azokba a problémákba, aminek alapján nekiállok keresgélni történeteket. És akkor az utóbbi években leginkább a fiatal klienseim, akik eljönnek meseterápiára, a fiatal klienseim problémái voltak azok, amelyek felkeltették az érdeklődésemet az iránt, hogy vajon a mesék mit tudnak arról, hogy mit jelent felnőtté válni. És egyébként nagyon is örülök, hogy ezt a munkát elvégeztem, mert hogy kiderült, hogy nem a fiatalok tehetnek arról, hogy nem tudnak felnőni, hanem a felnőttek, a felnőtt közösségek felejtették el, ami évszázadokon keresztül a feladatuk volt, hogy mindig, mindenhol, történelmi időtől, földrajzi helytől függetlenül segítették a fiatalokat ennek a legnehezebb határnak az átlépésében. Mindig minden fejlődési szakasz végén nagyon nehéz átlépni egy következőbe, de most úgy látom, hogy a mindenek fölött a legnehezebb az, hogy a kis kamaszból felnőtt, vagy a kamaszból felnőtté váljon valaki, és nem azért, mert 2017-et írunk, pont ezért volt jó, nagyon jó egy ilyen könyvet összeállítani, hogy az derüljön ki, hogy ez mindig nehéz volt. Ez nem most nehéz, nem, jaj, most ezek a fiatalok milyen nehezen, nem, ami ott a világ mindig nehéz volt, és a felnőttek mindig, kivéve most, megadták azt a segítséget, amivel valamit könnyítettek azokon a nehézségeken, ami előtte egy fiatal fiú vagy egy fiatal lány áll, amikor be kell lépnie ebbe a vonzó, vagy kevésbé vonzó, vagy taszító, vagy undorító, vagy kívánatos, kinek milyen felnőtt kapun.
Az egy külön teljes beszélgetés témája lehetne, hogy miért nem adják meg a felnőttek most a segítséget, de ez a könyv kifejezetten arról szól, hogy mik azok a területek, amiket tudnak segíteni a mesék. És van egy nagyon izgalmas része, én ezzel még nem találkoztam egyébként egyáltalán sehol. Piktogramok vannak minden mese előtt, és ezek a piktogramok nem is akár milyen piktogramok, hanem felsorolják pontosan azokat a tulajdonságokat, a főszereplőt, illetve azt, hogy mi az, amit meg lehet tanulni a meséből.
Az adott meséből, igen.
Az adott meséből, igen.
Igen, igen. Ez is nagyon fontos volt nekem, hogy amikor én készítek egy kötetet, akkor azért látom magam előtt azokat, akiknek készül. Na most, ha én elkezdek egy meséhez kommentárokat fűzni, vagy mondjuk rövid meselemzéseket adni, és magam előtt látok egy 16 éves, meg egy 24 éves, vagy 30 éves fiatalt, aki ezt meglátva biztos azt mondja, hogy na, ezt nem fogom elolvasni, tehát elmegy a kedve az egésztől, ha valami okosság van odaírva egy mese után, és jogosan, tehát teljesen igaza van minden ilyen fiatalnak. Ezért azt gondoltam, hogy az ő nyelvükhöz igazítom azt, amit mondani szeretnék, és ennél jobban már nem tudtam lecsupaszítani azt, amit szerettem volna megmutatni a történetekkel, tehát hogy egy-egy piktogram jelölje azt, hogy mit tud ez az adott szereplő a mese elején, tehát amikor megismerkedünk vele, és mit tanul meg a mese végére. Ehhez persze bennem van az a 30 év tapasztalat, amiből már táplálkoztam, hogy olyan mese nincs, aminek a végén a mesehős ugyanaz marad, aki volt. Tehát minden mesében megtanul valamit, vagy megszerez valamit, valami képességet. Úgyhogy ebben a 32 mesében azt kellett végignéznem, hogy az a hős, aki ennek a mesének a hőse, az mit tanul meg a történet folyamán, és így állt össze ez a piktogram rendszer, és a kötet végén pedig egy ilyen felnőttség mutató van, amiben össze is szedtem azt, hogy melyik mesében mit lehet megtanulni, meg hogy tud valaki magára ismerni egy-egy történetben.
Ugye itt például a jégen fonó lányok, ez tulajdonképpen a Holle anyónak egy ilyen parafrázisa, úgyhogy az is izgalmas, hogy az ember hányféle helyről hallja tulajdonképpen ugyanazt a történetet egy kis változatta. Ugye amit bevisz magával a főhős, a mostoha lány, az az engedelmesség, szolgálatkészség, na és aztán mire fog jutni, odafigyelni a részletekre, gondoskodni, alaposan dolgozni és gyöngédnek lenni, ez az, amit itt meg lehet tanulni. És nyilván minden mesében benne vannak ezek a készségek, illetve az, hogy mire jutunk ezzel. Akkor, amikor a szülő mesét olvas, akkor nem tudatosan csinálja, viszont a gyerek pontosan tudja, hogy neki milyen mesére van szüksége. Tehát, hogy minden gyerekemnek pontosan megvolt az, hogy ebben a korban ez volt a meséje, és a 32-szer mondtam el, akkor 32-szer mondtam el, volt, amikor egyetlen egy standard mese nem felelt meg nekik, tehát, hogy szépen, ahogy haladnak a korral, a világ változik körülöttük, ők változnak, az embereknek mindig megvannak azok a mesék, amikre szükségük van, csak meg kell őket találnunk, gondolom.
Ez pontosan így van, és nagyon egészséges gyerekeid vannak, hogyha így viszonyultak a mesékhez. Pontosan ez a titka a mesékkel való munkának, hogy csak meg kell találni. A történetek készen állnak, a történetek megvannak, a történetek tulajdonképpen mint valami kis kincsek ott hevernek előttünk, és amikor azt mondom, hogy mondjuk valakit tanítok meseterápiára, akkor a legelső dolog az, hogy azt kell megtanulnia, hogy abban az élethelyzetben, vagy abban az életválságban, amihez mesét keres, mik azok a legfontosabb mintázat elemek, amelyek alapján ő meg tudja majd találni azt a mesét, ami akkor és ott segíthet annak, aki bajban van, vagy elakadásban van. Ez egy tanítható dolog, de szó se róla, hát nagyon-nagyon sok mesét kell hozzá ismerni, és még csak nem is elég, hogy ismerjük a mesét, hanem tudni kell feltérképezni egy adott mese mintázatát, mert annak alapján fogjuk tudni majd segítségül hívni. De nem csak terápiában, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem terápiás könyv, ez a felnőtté válás könyv, hanem egyszerűen egy fejlődés lélektani szakasznak a mesei lenyomata, hogy mit őrzött meg a hagyomány arról, hogy kitekinthető felnőtt férfinak, felnőtt nőnek, és hogy azt tudjuk róla mondani, hogy felnőtt, mit kell megtanulnia. Tehát, hogy itt most szó sincs terápiáról ebben a könyvben.
Ugye, hogy a mesében is elindul valahová a királyfi, vagy próbára teszi az apja a gyerekét, és akkor, ha azokat a próbákat meg tudja teljesíteni, vagy kiállja, akkor lesz belőle felnőtt férfi, és akkor esetleg megörökli a királyságot, vagy átveszi az apai örökséget, vagy megnősülhet, tehát, hogy minden mesének más a vége, de azért valamit tenni kell azért, hogy a fiúból férfi legyen, ahogy például a hagyományokban is benne van az, hogy különféle próbákat kellett kiállniuk a különféle törzsi népeknél. Ugyanezt tapasztaljuk a mesékben, de ismerünk elég mesét ehhez, hogy minden élethelyzetben tudjunk segíteni a másiknak?
Hát rendelkezésre áll egy hatalmas nagy anyag, és bárkinek hozzáférhető. Úgy egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy minden mesét ismerünk, és ezért többek között ezért is jó módszer a meseterápia, hogy én nem viszek be kívülről semmit, tehát a mesék bennünk vannak, úgy születtünk, hogy valahol őrizzük a mesék lenyomatát, üzeneteit, csak nem férünk hozzá ezekhez. Tehát igazából nem kell kívülről valamit betenni az elmébe, vagy a tudatba, vagy a szívbe, vagy a lélekbe, mondhatjuk akárhogyan, hanem, és ezért szeretem nagyon a meseterápiát, vagy ezért szeretek ezzel a módszerrel dolgozni, hanem élővé kell tenni a bennünk élő történeteket. Meg kell nyitni azt, ami ott van. Meg kell tisztítani a hozzávezető utat. Tehát ezek el vannak zárva, ezek a történetek, az emlékezet van elzárva tulajdonképpen. Az emlékezés, hogy emlékezni tudjunk mindarra, ami már valaha megtörtént a világban, és tényleg született róla egy történet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ismerjük a történeteket, csak nem férünk hozzájuk, mert elzártuk az utat a képekhez, a képekben rejlő tanításokhoz, vagy mindahhoz, ami egy mesében fontos lehet, még egyszer mondom, történelmi időtől és földrajzi helytől függetlenül.
Két nagyon izgalmas dolgot írsz az előszóban, az egyik az legalábbis számomra, az egyik az, amikor azt mondod, hogy hát ez egy nagy félreértés, hogy azok a nők, akik itt szerepelnek a mi meséinkben, azok mind ilyen szegény, megmentésre váró áldozatok, és majd jön a herceg a fehér lovon, és akkor a férfiak pedig mind a nagy, erős megmentők. A másik pedig az, hogy minden tulajdonság bennünk van, vagyis az összes mesehős, azok mi vagyunk. Tehát jó, hogyha látjuk, hogy milyen tulajdonságunknak, milyen viselkedésünknek, milyen következményei vannak.
Így van, mind a kettőt szerettem volna a fiatalok számára megnyitni, mert hogy ez egy olyan lehetőség az önismerethez, vagy a az önfejlesztéshez, ami talán kevésbé ismert. Az egyik az, hogy valóban van egy tévedés a női mesehősökről, amit te is említettél, hogy persze az összes nő a mesében csak várja, hogy jöjjön a királyfi. Azt szoktam mondani, hogy én még ilyet, tehát tényleg nem ismerek ilyen mesét, úgyhogy ha valaki meg tudja mutatni, hogy melyik az a mese, és most itt az elbeszélt formára gondolok, vagy az írott változatra, nem egy filmes feldolgozásra, amelyben egy nő üldögél és várja a herceget, akkor megköszönöm előre is. Tehát én azt gondolom, hogy a mesék tele vannak aktív, tetrekész, bátor, a saját sorsukért elindulni tudó, felelősséget vállaló, és a boldogságért sok mindent megtevő nőkkel. És ezekből választottam 16-ot egyébként, de tudtam volna még sokszor ennyit, úgyhogy remélem ez a kötet segít eloszlatni ezt a tévedést, ami a mesebeli nőkkel kapcsolatban így szányra kelt. A másik pedig az a lehetőség, hogy a meséket úgy tudjuk nézni, hogy minden szereplő mi vagyunk, ez így elsőre nagyon nehéznek tűnhet, de pont az benne a lényeg, hogy szinte mindegyik mesében van egy álhős, amit ebbe a mesébe beletettem, vagy ebbe a kötetbe beletettem, ami azért fontos, mert a felnövekvés során mindannyian álhősök vagyunk, vagyis azok a hősök, akiknek nem sikerül elsőre valami. És hogy ez nem baj. Hogy pont azt szerettem volna, hogy a fiatalok ebben megnyugodjanak, hogy nem elsőre kell sikerülni a dolgoknak. Ez a világ, amiben élünk, azt sugallja, hogy mindent elsőre azonnal szuper jól kell csinálni. A francokat nem kell. Az álhős bennünk él, meg a legkisebb királyfi is, vagy a legkisebb legény is, vagy a legkisebb minőségben lévő szereplő is ott él bennünk, és attól függ, hogy mikor fogunk tudni kilépni az álhős szerepkörből, hogy mikor ismerünk rá saját mintázatunkra, és mikor jutunk el saját vágyainkhoz, és már azon az úton tudunk tovább menni, nem az álhősök útján, ami tele van tévedésekkel, rossz választásokkal, rossz döntésekkel, úgyhogy ezt szerettem volna bátorításul így üzenni a fiataloknak, hogy nyugodtan ki lehet várni azt, hogy az álhős korszaknak vége legyen, nincs azzal semmi baj, csak úgy fog sikerülni a felnőtté válás.
Eleve felnőtté válni nem egyszerű dolog, és hát nagyon ki is tolódott egyébként a felnőtté válásnak az időszaka. Nem nagyon lehet meghatározni, hogy mikor válik felnőtté valaki, de az egészen bizonyos, hogy rengeteg olyan, hát álmese van, vagy én nem tudom, hogy minek nevezzem azokat, tehát, hogy néha így bekapcsolom a tévét, és akkor látom ezt a mesének elkeresztelt butaliba képzőt az áruházban, hogy csittifittiznek a lányok. Na, hogy pont ez az, amiről beszéltél, hogy ez pont az a női kép, amivel a klasszikus meséket vádolják, és azt mondják, hogy nem korszerű, mert erőszak van benne, mert nem jó a nőkép, nem elég gender, nem elég jó a férfi kép. Miközben a mese az egész egyszerűen az emberi fejlődést mutatja, és az emberségünk, meg az értékrendi működésünket mutatja, hogy mi a jó, mi a rossz, és akkor itt elég egyszerűen láthatjuk.
Igen, és igen, egyrészt lehet óvodás szintre is leegyszerűsíteni, tehát mi a jó, mi a rossz, és akkor ezt egy óvis is megérti, de amikor kiderül az, hogy azért ez sem olyan egyszerű, hogy csak a jó és a rossz küzdelme lenne a mesében, hanem igazából, és nekem ez a kulcs, hogy nem, a mesék nem a jó és a rossz ellentétére épülnek, hanem a rend és a rendetlenség ellentétére épülnek. Tehát, hogy mi az, amikor rend lesz, vagyis minden a helyére kerül egy történetben, és mi az, amikor rendetlenség marad. Mitől nem tud rend lenni egy történetben? Mi az, aminek nem felel meg a hős, vagy hol rontja el? Tehát ez egy sokkal izgalmasabb kérdés, mint jó vagy rossz. Nem. Rend vagy rendetlenség, és arról meg minden nap lehet dönteni, hogy rend vagy rendetlenség marad bennünk. Ha már megidézted a Holleanyót, az nem egy olyan sztori, a Holleanyó története, hogy aki egyszer átment az aranykapun, annak már mindig aranyruhája lesz. Pont ez a szomorú benne, és a nehéz, hogy az aranykapun majdnem, hogy minden nap át kell menni. És tulajdonképpen mondjuk 365 napból biztos 200 napon szurakulik az emberre, de nem gond. A mese azt mondja, hogy jól van, semmi baj, mennyi megint, aztán majd ma próbáld meg már, hogy aranyruha legyen rajtad. És a mese azt is pontosan megmondja, hogy akkor ahhoz mit kell tenni, hogy hogyan tudnád ezt megőrizni, ezt a ragyogásodat, de hogy még egyszer mondom, akkor sincs semmi baj, hogyha szurak van egy kicsit.
A mesék tele vannak metaforákkal, gyönyörű képekkel, amiket akár használhatnánk hétköznap is arra, hogy szebbé tegyük a kommunikációnkat, hogy színesebbé, meg azért, hogy úgy tudjuk elmondani a másiknak, hogy meg is értse meg, nem is, ugye? Tehát egy kicsit meseszerűen.
Igen, igen, igen. Ebbe az a jó, hogy mindig a befogadóra van bízva, hogy mennyit akar megérteni a meséből, és nagyon sok szinten lehet egy mesét értelmezni, tehát meg megérteni. Tényleg, a legegyszerűbb szint az, hogy akkor miről szólt ez a mese, arról szólt, hogy egy fiú elindult, aztán megszabadította a király kisasszonyt, és visszahozta a napot az égre. Tehát ez egy teljesen egyszerű, ezt egy óvodás is érti. De amikor már picit felnőttebben nézünk egy mesére, akkor már megnyílhat az a lehetőség is, hogy ez nem arról szól ez a történet, hogy valaki kívül veszített el valamit, hanem úgy is lehet olvasni, hogy belül veszett el valami, belül lett sötét. És az már egy teljesen más olvasat, mikor az ember a saját világosságát keresi, vagy a saját belső sárkányaival vív meg, nem úgy, mint hogy óvodás, ő még kívül látja. Vagy az egyik ilyen nagyon eklatáns példa, ez a Három kismalac című mese, amit ugye óvodásokként minden óvodás fúj, hogy szalmából, meg fából, meg kőből épít valaki házat. Igen, tök jó. Mikor 18 éves érettségire készülő fiatal fiúkkal dolgozom ugyanezzel a mesével, akkor meg tudok nyitni számukra, tök ugyanúgy mesélem a mesét, mint az oviban, egy olyan olvasatot, hogy a ház az nem csak kívül épülhet, hanem belül, és az ember belülről is dönthet, hogy szalmából, fából vagy kőből építi a saját belső házát. És abban például ezek a fiatalok, amikor egy ilyen mondjuk foglalkozáson részt vesznek, és átélik azt, hogy mit is jelent a saját szalmaházuk, amit úgy fúj el egy, most idézőjelben mondom, de ezt nem látják a hallgatók, farkas, ahogy csak akar, vagy mit jelent már fából építeni, és kőből építeni egy belső házat, akkor azért nagyon messzire lehet eljutni az olvasatok különbözőségében, és a belső értelmezések különbözőségében.
Hát akkor nem mindegy, hogy rend van bennünk, vagy nincs bennünk rend, illetve a mesékben, és hát talán meg tudjuk tanulni a mesékből, hogy tudjuk a belső rendet is megteremteni. De azt, hogy melyik az a hétféle tudomány, azt most én el fogom árulni. Az első a varázslás legyen, úgy önmagadat, mint az állatokat tud elvarázsolni. Második legyen a tátosságod. A harmadik a szíved érzete, hogy érezzél meg mindent. A negyedik, hogy tudj parancsolni embernek és állatnak. Ötödik, hogy tudj uralkodni minden gonosz hatalma fölött. A hatodik, hogy legyen egy hét szín, szőrű, hét lábú tátos paripád. A hetedik pedig az, hogy minden hajnalban, a hajnalcsillag tavában, ami a hét szépségvize megfürödhessél.